matyki ilyen megoldja.
Zsupán András, a Válasz Online újságírója, aki rendszeresen ír építészetről és urbanisztikáról is. Igazából ennyit akartam elmondani, csak nem tudtunk ellenállni ennek a dobboltalnak, hát milyen jól néz már ki.
Na hát szóval ez egy újdonság.
Most az a kísérlet lényege, hogy meglátjuk, hogy mi történik, hogyha most nem celebritásokat vonultatunk fel az adásba, hanem megpróbálunk becsempészni egy kis infotainmentet.
És hogy esett a választás? Pont az Andrással.
Hát engem mostanában nagyon érdekel az urbanisztika, meg most voltam a MÉD-en, ami a média építész díja, és eszméletlen sokat tanultam, és ott az a mondás ott, hogy az építészet közügy, és én ezzel nagyon tudok menni, mert mindannyiunknak a dolga az, hogy miket húzunk fel, milyen épületeket, és hogy milyen funkciókat találunk, hogy az hogyan, mit mond el rólunk, mint társadalomról az, hogy milyen funkciói vannak egy épületeknek, miket építünk, hogyan építünk, de ez egy hosszú történet. De a magyar építőiparban már a új gazdasági mechanizmus 68 utáni időszakában megjelentek különböző vegyes vállalatok, amik ilyen magyar és külföldi tulajdonban voltak.
A vegyes vállalatok keleten és nyugaton a kölcsönös előnyök alapján az azonos és eltérő társadalmi berendezkedési országok között is megvalósíthatók.
A minisztertől tudjuk, a tárca menedzselni fogja az építőipari vegyes vállalatokat. Pontosabban segít a külföldiekkel való együttműködés összehozatalában.
Jött a rendszerváltás, de már a rendszerváltás előtt is ez a szektor, ez így azért tudott hatni az államra, és az állam is hatott az építőiparra.
A pozitív az, hogy az építőipari termelés növekedése az valamennyi ágazatot valószínűleg felül fog múlni.
A szakértő a növekedés másik forrásaként jelölte meg a nagyértékű közlekedési beruházásokat, a híd, út és autópálya építéseket.
Ami egy hatalmas beruházási hullám volt Magyarországon.
Ehhez keressük a magántőke és az állami szerepvállalás együttműködését.
Az első a nagy építő cég, egy osztrák cég volt, a Strabag. Vagyis egy ilyen vicc, hogy az SZDSZ-t hívták úgy, hogy Strabag Demokraták Szövetsége. Ami gyakorlatilag azért volt, mert csúnya összefonódások történtek.
A Die Presse azt írja, hogy az osztrák liberális párt elnöke ügyvezetőként lobby cégén keresztül segítette a magyar kormánypártokat.
Hans-Peter Martin osztrák politikus szerint két éve a Strabag építőipari vállalat vezetői 15,2 millió eurót utaltak át az Eurocontact nevű cégnek, egyebek mellett a magyarországi M5-ös autópálya továbbépítésének tervezéséért. Az Eurocontact tulajdonosa elismerte, hogy a szintén osztrák liberális intézeten keresztül 150-200 ezer euróval, vagyis körülbelül 50 millió forinttal támogatták az SZDSZ-t. A Strabag sajtószóvivője, a Szabad Demokraták egykori sajtófőnöke azt mondta híradónknak, nincs tudomása az átutalásról, és szerinte a Strabagnak nincsen szüksége arra, hogy bármilyen piacon kívüli módszerrel éljen annak érdekében, hogy megrendeléshez jusson.
A Strabagnak ráadásul volt egy elég csúnya kartelügye, amikor leosztották egymás között ők és különböző cégek azt, hogy ki fog nyerni az állami közbeszerzéseken.
A GVH helyszíni kutatás során olyan iratokat talált a Strabagnál, melyek azt mutatják, hogy az eljárás alá vont építőipari vállalkozások előzetesen felosztották egymás között, hogy ki melyik pályázat megnyerésével, melyik autópálya szakaszt fogja építeni.
A másik nagy mérföldkő ugye a 2004-es EU csatlakozás volt, amikor pedig ugye elkezdtek jönni az EU-s pénzek. Ma is történnek autópályaépítések, csak ugye az a különbség, hogy amíg a MSZP-SZDSZ kormányok alatt egy osztrák cég, külföldi multi ugye fogta és elkezdett befolyást gyakorolni a kormányzatra, meg elkezdett pénzzel tömni az SZDSZ-t, addig ugye a Fidesz már saját oligarchákat épített ki, és eljutottunk odáig az autópálya koncesszióknál, hogy az öt cég, ami Mészáros Lőrinc és Szia László érdekeltségeibe tartoznak, ők építik az autópályákat, ráadásul mindenre valami 35 évre 17 ezer milliárd forintot kaptak. Viszonyításképpen 89 darab Puskás stadiont fel lehetne belőle építeni, és mondjuk 24 Budapest-Belgrád vasútvonalat.
A Kínának fontos beruházást a Mészáros Lőrinc érdekeltségében lévő cégek mellett kínai vállalkozások végzik kínai hitelből, azaz a magyar adófizetők állják a számlát.
A kínai kivitelező cég egy több mint 1 milliárd forintos szerződést tervezett kötni arra, hogy Gántról idősebb Orbán Győző bányájából szállítsanak követ az építkezéshez.
Nem tudom nálam, de ez már úgy az inger küszöböt így eléggé átcseszte. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy mellette épül, vagy van egy terv arról, hogy épül egy hatalmas kormányzati negyed, amit meg a Tiborc valósít meg, szóval... A Fidesznek az első ilyen embere ugye a Simicska volt, és neki a Közgép nevű cége, ami mindent épített gyakorlatilag, aztán rájöttek arra, hogy nem lehet egy ember kezébe ekkora gazdasági hatalmat adni, amikor 2015-ben összevesztek, és ekkor építették fel szépen az új vállalkozói réteget. Már csak lehet, hogy meg tudom mutatni. Nem jó? A G7 csinált egy tök jó videót arról, hogy hogyan vette át a NER az építőipart szépen lassan. Itt az látszik, hogy a top 15-ben már réges-régen dominálnak az új NER-es cégek. Mészáros Lőrinc, Szijjé László, Tiborcz István érdekeltségeibe tartoznak.
És akkor ezekről lesz ma szó, vagy milyen híreket hozzon?
Az egyik az a római part. Valami azt kértem tőle, hogy valami urbanisztikait hozzon, ami kicsit is segíti átlátni azt, hogy mégis milyen típusú kérdésekkel kell az urbanisztikának foglalkoznia. Aztán ott van a Turulszobor a 12. kerületben.
Már megint a Turul.
Amiről egyébként az Ács Zsaninak a filmje gyakorlatilag mindent elmond, az biztos látta mindenki. Ugye a probléma az az vele, hogy a Nyilaspárt szintén használta a Turult. A Nyilaspártnak a székháza mellett húzták fel ezt a Turul emlékművet, ami hát nagyon rossz asszociációkat kelt, mondjuk úgy. A harmadik hír pedig a Blaha mondta, hogy hozzon már valami jót is. Vagy valamit, ami jól sikerült, vagy érdekes, és akkor a Blaha felújítását hozta, illetve az azzal kapcsolatos történeteket. Hát meglátjuk, hogy ő mit lát ebben, amikor is ebben érdekesnek. Ebben a műsorban pedig olyan hírek mentén beszélgetünk, amik az interjú alanynak fontosak voltak érzelmileg, mindig azon a helyen, amit ő választ. Ma itt, a Normafa síházban. Mesélj, miért jöttünk pont ide a Normafára?
Azért jöttünk a Normafára, azért javasoltam ezt a helyet, mert szerintem ez egy nagyon ritka példa arra Budapesten, hogy van egy nagyon koncepciós városfejlesztés, ami 10 éven át tart, és az egyes elemei egymásra rakódnak, és végül előáll egy olyan állapot, ami szerintem gyakorlatilag csak Nyugat-Európában van ehhez hasonló minőség végső soron egy városi és természeti környezet kölcsönhatásában, ami szerintem a Normafát különlegessé teszi, és ami alapvetően hiányzik Magyarországon a hasonló helyekről. És még úgy is igaz ez szerintem, hogy ennek a 10 éven át tartó és nagyjából most véget érő városfejlesztési folyamatnak egyébként szerintem nem minden eleme volt jól kitalálva, nem minden eleme volt a helyén, de a legtöbb igen, és ebből szerintem egy ilyen elképesztően vonzó végeredmény született.
Erre még ki fogunk térni a természet és a város kapcsolatára. Az egyik híred az pont erről szól, de még azt megelőzően azt akartam kérdezni, hogy te voltál kulturális rovatvezető a régi Indexnél, de hogy talált meg téged az építészet?
Igazából fordítva volt, tehát én előbb kezdtem foglalkozni építészettel, meg főleg városépítészettel. És aztán voltam egy ideig az Építész Fórumnak a felelős szerkesztője, voltam nagyon sokáig a Heti Válasz újságírója, 12 évig, és akkor utána, amikor a Heti Válasz megszűnt, akkor voltam 2 évig indexes kultrovatvezető. Talán azt lehet mondani, hogy az elmúlt ilyen 10-15 évben kezdett egyre inkább a városépítészet foglalkoztatni, tehát hogy nem annyira az egyes épületek vagy az egyes műalkotások foglalkoztatnak, hanem a város, mint egy organizmus, mint egy szerves egész és annak a fejlődése.
Akkor nézzünk is rá az első híredre, amit mondtál. Ugye ez volna a római part és a római parttal kapcsolatos dilemmák, amik egyébként évek óta előjönnek újra, a mobilgát, nem mobilgát, most ugye volt egy szomorú aktualitása is az árvízzel. Miért pont ezt a területet választottad, vagy ezt a hírt?
Ugye ennek most valóban volt egy aktualitása, mert az idei árvíz az megint felkavarta ezt az állóvizet, ami a római körül látszólag volt. Most már azt lehet mondani, hogy 2019 óta, tehát ugye amikor a legutóbbi önkormányzati választás volt, és akkor ugye volt egy alapvető koncepcionális fordulat. Ugye egészen addig a városvezetés Tarlós István alatt azt képviselte, hogy mobilgátat kell építeni a vízparton közvetlenül a hullámtér ingatlanait bevédve, akkor utána volt egy fordulat, ez lekerült a napirendről, ismét az lett a hivatalos koncepció, hogy a Nánási út, Királyok útja vonalán, tehát a Szárazföld belsejében kell megvédeni, egy kicsit a politika is beleáll, tehát amikor Magyar Péter kiment homokzsákot pakolni, akkor...
Hát mindenki begyűjtött a krediteket.
Mindenki begyűjtött a krediteket. Én végig attól féltem, hogy nehogy bemondja azt, hogy mindenképpen gátat akar építeni a vízparton, de szerencsére nem mondta be, tehát ilyen elköteleződés nem történt, úgyhogy ez a konszenzus, ami várospolitikai szinten mégiscsak megvolt most már az elmúlt években, hogy a Nánási út, Királyok útja vonalán kell gátat építeni, ez végülis nem bomlott meg. És ezt azért tartom borzasztó fontosnak, mert a rómainak egy egészen speciális helye van Budapest identitásában. Tehát ez nem egyszerűen egy partszakasz a sok közül, hanem ez egy olyan hely, ami nélkül azt kell mondjam, a 20. és 21. századi Budapest az nem lenne ugyanaz, mint ami. Általában a városokban a 19. század folyamán következett be, hogy nagy árvízvédelmi művekkel leválasztották magukat arról a folyóról, ami életet adó, kereskedelmet adó, fontos dolog, de egyben veszélyforrás is. Budapesten is ez történt, ugye kiépült a dualizmus időszakában a 20. század elejéig a kétszintes rakpartoknak a rendszere, ami egy csodálatos műszaki teljesítmény, de egyben azt is jelenti, hogy Budapesten a természetes folyópart az végig szinte a város teljes szakaszán megszűnt. Egyetlen egy kivétel van ez alól a szabály alól, és az a római part. Tehát a római part tulajdonképpen az a területe Budapestnek, ahol soha nem épült ki az árvízvédelmi létesítmény, és emiatt megvan az a fajta természetes Dunapart, amelyik egyébként a folyó más szakaszait, mondjuk a Dunakanyarnak az üdülő településeit jellemzi.
Milyen funkciót tudna ellátni egy város életében a Duna mondjuk például, vagy egy ilyen nagy folyó? Milyen példák vannak erre? Mert most a Magyar Péter kampányában is ez egy ilyen hangzatos dolog volt, vagy legalábbis előhozta, hogy szeretné így valahogy a város részévé tenni a Dunát, de urbanisztikailag milyen lehetőségek vannak erre?
Van egy nemzetközi trend arra, hogy ezeket a folyópartokat, amik ilyen elszeparáltak, amik elszeparálják a magát a vizet a várostól, ezeket mindenütt megpróbálják humanizálni és visszaadni az embereknek. Ezek a folyópartok, ezek általában mindenféle konkrét gyakorlati célokat szolgáltak. Az egyik ugye az árvízvédelem, amit említettem, a másik, és ez Budapest esetében különösen hangsúlyos volt, az a kikötő funkció. Tehát a budapesti alsó rakpart az majdnem teljes hosszában kikötőnek épült. Ezek rakpart, az a rakodópartnak a rövidítése. Ezek gyakorlatilag ipari kikötőként funkcionáltak. Amikor az ipari kikötő szerepkör ez megszűnt, ez körülbelül a 20-as, 30-as évekre tehető, amikor kiépült Csepelen a szabad kikötő, akkor volt egy rövid átmeneti periódus, amikor ezek a felszabaduló rakpartok tulajdonképpen sétálhatók, és közel lehet, olyan alkalmasak lettek rá, hogy közel menjünk hozzá, de aztán beáradt az autóforgalom, kitöltötte ezt a helyet, és tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a 60-as évek óta, 60-as évek második fele óta egészen mostanáig szinte teljes egészében a gépjárműforgalom foglalja el a rakpartokat, tehát ezek ilyen nagy átvezető főútvonalakká alakultak át. Ez nem rendkívüli sok városban ez történt. A törekvés az az, hogy ebből valahogy kiszabadulni, és ezeket a helyeket tulajdonképpen sétálásra, fogyasztásra, sörözésre, kajálásra alkalmassá tenni, egy olyan helyé tenni, amik a városi életminőséget javítják. Most a római part azért különleges, mert itt nem kell rendkívüli erőfeszítéseket tenni azért, hogy valahogy humanizáljuk, valahogy közel mehessünk a vízhez, hanem ez eleve adott.
Milyen funkciót tudna betölteni egyébként a római part azon túl, hogy egy identitásképző eleme Budapestnek, mert most a Római is van egy csomó már nem funkcionáló épület, már nem funkcionáló szálloda. Milyen típusú beruházás lenne szerinted az, ami egy jobban tudná segíteni a városnak, vagy a városlakóknak a római part használatát, de ugyanakkor nem tudom, nem gentrifikálja szét mondjuk úgy a helyet?
Van egy nagyon alapvető dolog, és ez következik a gát és árvízvédelmi ügyekből. Meg kell akadályozni azt, hogy a római parton a lakófunkció tovább erősödjön. A római partra nem szabad lakást építeni többet, már most is van egy csomó, ez egyébként nem volt egy jó folyamat, tehát ezt nem kellett volna hagyni, hogy a rendszerváltást követő évtizedekben teleépüljön lakóparkkal a partnak egy jelentős része. Egyszerűen azért, mert minél jobban felerősödik a lakófunkció, egyrészt annál erősebbé válik az az igény, hogy valahogy kilobbizzák, akik oda költöznek azt, hogy gátat építsenek az ingatlanaik védelmében. Másrészt pedig a lakófunkció óhatatlanul összeütközésbe kerül a rómainak a másfajta használataival, tehát elsősorban a vendéglátással, a strandolással, a sportolással. Egész egyszerűen azért, mert ezek zavaró dolgok az ott lakók szempontjából. De itt ezek a dolgok vannak előrébb. Tehát a római ezekre a funkciókra jött létre, és ezeket a funkciókat kell mindenek előtt erősíteni. A másik fontos dolog, hogy a rómait nagyon óvatosan úgy kell civilizálni, hogy közben a hangulata megmaradjon, és ne veszítsen el semmit a varázsából. De azért ezek a hekkes bódésorok és hasonlók, ezek azért rászorulnának arra, hogy újra gondolják őket.
Meg egy nagyon érdekes helyzet ez abból a szempontból, nem tudom, hogy erre ismersz esetleg jó külföldi példát, hogy én, ahogy mondtad is, hogy utaltál rá, hogy itt úgy kéne felújítani, hogy azért nagyon ne újítson fel az ember, hogy megtartsa a természeti jellegét, meg a saját hangulatát az egész történet. Vannak erre hasonló adottságú városokban jó példák?
Ez egy nehéz dolog, mert ezek a típusú finom beavatkozások, ezek általában a városépítészetnek a legjobban sikerült és a legritkábban megvalósuló dolgai. De például ez a hely itt, ahol vagyunk, ez szerintem pont azért jó példa, mert itt nagyon sok minden történt, és a normafa mégis normafa maradt ennek a végére. És most kicsit cinikus módon azt mondom, hogy a politika szempontjából is egészen sok pénzt el lehet költeni egy területen úgy, hogy nem teszem tönkre. Amit a politikusok nem szoktak igazából megérteni. Ők azt gondolják, hogy gajra is kell vágni annak érdekében, hogy minél nagyobb beruházásokat eszközöljenek hozzá. De De valójában ez nem feltétlenül így van, csak nagyon jól végig kell gondolni azt, hogy mit szabad és mit nem szabad egy helyen csinálni.
Erre nem tudom, rálátsz-e, mert hogyan nehéz valahogy azt összehozni, hogy viszonylag kevés olyan nagy beruházás, nagy kiemelt állami beruházás történik, ami építészeti szempontból valami fajta novumot is hordoz, hogy mindenki ismeri a nagy építőcégeket, meg a nagy építőcégeknek a vezetőit, a tényleg, amit nem, Szíj Lászlótól a Mészáros Lőrincig, de hogy miért nem történik itt egyébként építészeti novum, hogy ez a fajta intellektuális hiánynak az oka, vagy egyszerűen már nincsen akarat?
Hát szerintem itt több dolog tevődik össze ebben. Tehát vannak egészen extrém módon negatív példák abból, amit említesz. Tehát én most az elmúlt egy évben viszonylag sokat foglalkoztam kiemelt projektekkel, és ezekkel a legrosszabbakkal, tehát Bosnyák tér, Ajtósi Dürer sor, Közvágó híd.
Ez ugye az a kormányzati negyednek szállt.
Ezek ilyen kormányzati, ezek mind, gyakorlatilag mind kormányzati negyed projektek, kivéve a Közvágó hídat, ami ugye egy ilyen szintisztán lakócélú monstrum, de a Bosnyák tér, az Ajtósi Dürer sor és a Budapart, amit nem említettem, de ez a három ugye ez végül is részben vagy egészben kormányzati negyedes beruházások lettek. És ezekkel ugye nem csak az a baj, hogy ugye mögötte korrupció, átláthatatlanság, minden, amit ismerünk, az is baj velük, hogy borzalmas eredményeket szültek. Tehát ami megszületik a végén, az is nagyon rossz. Ezeken a beruházásokon egy ilyen végletes gátlástalanság látszik. Tehát azt kipréselni minden területből a maximumot, letakarítani egy területről mindent, ami azon érték, és hát tényleg a négyzetméternek és a légköbméternek a maximalizálása, és ebből csak ez jön ki. Tehát ez ugyanezzel a léptékkel nem tudnának építészetileg értékesek lenni. Tehát itt maga a lépték zárja ki, a cél zárja ki azt, hogy építészetileg értékes dolog szülessen. Akkor van egy másik típusa szerintem ezeknek a beruházásoknak, ami nem ilyen rossz. Az pedig egy ilyen rekonstruktív jellegű tevékenység. Ennek két fő csomósodási pontja van. Ugye az egyik az az Országház környéke, a Kossuth tér, a másik pedig a Budai vár. A Budai várban is sok minden történik, nehéz ezeket egy kalap alá venni, de hogyha mégis ezt nagyon felülről nézünk rá ezekre a folyamatokra, akkor azt látjuk, hogy ennek a két területnek az átalakulását egy olyan vágy vezérli, hogy bizonyos történelmi traumáknak a jóvátételét vagy visszafordítását célozza az állam beavatkozása. Ezek beleillenek egy olyan nemzetközi trendbe, ami egy létező trend, tehát ezeket a projekteket bárki, aki mondjuk német városok történetével foglalkozik, azonnal fölismeri.
Milyen elv alapján bögtek rá az időben egy pontra, amit restaurálni szeretnének?
Hát itt azt kell mondjam, hogy általában ugyanazon elv alapján, mint amit Budapesten is követnek. Tehát, hogy a történetileg létező, a trauma előtti utolsó pillanat rekonstrukciója szokott lenni az irányelv. Ez nagyon jól kimutatható például Varsóban, ahol ugye ez korábban történt meg, mint Budapesten vagy, vagy Németországban. Ugye Varsóban mindjárt a háború után ez volt a szemlélet. És ott ugye 1939 és 44 ugye az a két időpont, ami ugye a város szinte teljes történeti épületállományának a pusztulását okozta, és ehhez az időpillanathoz tértek vissza. A budapesti rekonstrukciók azok többnyire elég maximalisták, tehát valóban a 45-ös utolsó állapotokhoz szoktak visszatérni a maguk teljes hitelességében, legalábbis egyelőre, amik történtek, azok ilyenek. Már most látszik egy szörnyű kivétel alóla, ugye a Honvéd főparancsnokságnak a hátoldalához nem sokára hozzátapasztott, vagy hát talán már ilyen szerkezetkész állapotot közelítő förmedvény, ami...
Hát egy nagy betonkupac ott a minden.
Ez hagyjon egy nagy betonkupac, de hogy ott ugye az történik, hogy van egy sosem állt épület, tehát fognak megépíteni egy tengely vastagságban, egy ilyen színházi kulissza formában, egyszerűen azért, hogy a miniszterelnök kilátását ne takarja el a Kármelitából. Tehát ez egy ilyen bizarr összvér születik éppen, ahol a saját, hogy mi az eddig alkalmazott normáknak a kukába hajítása zajlik éppen. Ott valóban azt lehet a bári rekonstrukciók egy részénél megkérdőjelezni, hogy nem nagyon jók azok az épületek, amiket visszaépítünk. Tehát nem az a probléma vele önmagában, hogy visszaépítünk valamit, vagy hogy akár ezt meglehetős hitelességgel teszik, hanem azzal van a probléma, hogy minisztériumokat telepítenek a várba elsősorban. Egy bizonyos mértékű szimbolikus államigazgatási funkciót, mint egy köztársasági elnök hivatal, vagy akár egy miniszterelnök hivatal, a vár minden további nélkül elbír. Több ezer fő napi mozgását megkövetelő minisztériumokat, azokat meg nem. Ez már akkor is így volt, amikor a dualizmus idején ezek a minisztériumok sokkal kisebb szervezetként ott működtek, mert csak egy részük működött ott. Ezért kezdett egy ilyen alternatív kormányzati negyed kialakulni a parlament körül. Na most tulajdonképpen egy egykor nem működő modellhez térünk vissza úgy, hogy azóta sokkal, de sokkal több embernek a mozgását feltételezi ez a funkció. Uh-huh. Tehát szerintem ez az elsődleges baj ezzel a fölköltöztetéssel. Ez a második köre az állami beruházásoknak, és a harmadik köre az, ahol valami kortársat épít. Mi az, amit eddig ugye ilyen kortársban épített? Tudom, például a Magyar Zeneháza és a Néprajzi Múzeum, ugye ezek emblematikus kortárs épületek.
És jól kontrasztálnak egymásra,
igen, igen, jól kontrasztálnak egymásra, pedig egy projekten belül épültek, ugye nagyjából hasonló rendszerben, hasonló kritikák érték őket egyébként, tehát ugye mind a két esetben az elhelyezésüket, a ligetbe való belehelyezésüket bírálták nagyon intenzíven ugye azok, akik a ligetet ettől a dologtól féltették. Egyébként én is azt gondolom, hogy hiba volt ezeket a ligetbe beépíteni. Ugyanakkor azt azért láthatjuk, hogy a Zeneháza esetében egy tényleg magas színvonalú kortárs épület született, nemzetközi szinten egy létező jegyzet, hogy mondjam, a nemzetközi építészet nyelvét beszélő épület született, és a Néprajzi Múzeum esetében egy olyan épület született, amire szerintem baromi jókat lehet vitatkozni.
Aha. Tudnád védeni?
tudnám védeni abszolút, bár nem feltétlenül szeretném.
Ja, hát ez egyetlen pozitívum, amit el tudok mondani, hogy mégse egy parkoló. De azon túl az, hogy a kiállító teret lerakták a föld alá, és ez a Landmark jelleg mindent felülírt, ez, de ráadásul még funkciótlan is, mert nagyon kedves látványtervek voltak, hogy majd ott lehet üldögélni, csak arra nem gondoltak, hogy ki a franc akar úgy üldögélni, hogy még a bora is legurul. Szóval nem is ülött senki, nem véletlenül.
Hát azért ülnek, és sokat járok ki, és azért ülnek, persze. Tehát szerintem a Néprajzi Múzeum egy nagyon rossz múzeumépület, és egy jó Landmark kombinációja, ami pont a, hogy mondjam, a modern építészet lényegének az ellentéte, mi szerint a funkcióra építünk házat, és nem a házra húzunk rá egy funkciót. Tehát ez a múzeum szerintem sínylődni fog, amíg a világ ebben az épületben a maga rossz hangulatú, sötét, föld alá süllyesztett kiállító tereivel, és azzal egyébként, hogy az épületnek ráadásul a legszebb, legjobb adottságú részeit nem múzeumi célokra használják, hanem konferenciateremnek, meg a Városliget ZRT irodáinak, tehát ez egy szerintem nagyon szerencsétlen funkció mix van a házban, de ugyanakkor az is igaz, hogy van egy ereje a háznak, a külső megjelenésének. Nem alaptalan az, hogy ez nemzetközileg mindenféle díjakat kapott, amiknek az értéke megkérdőjelezhető, meg egyrészt pénzért adják, meg minden, de azért ez nem egy, hogy mondjam, ez nem egy érdektelen épület, és ez például az a sejtésem, hogyha én turistaként botlanék bele ebbe a házba, egy számomra idegen városban, és semmit nem tudnék az előzményekről, tehát nem tudnám, hogy itt rondó volt, Városliget volt, mekkora viták kövezték, hanem csak felsétálnék a tetejére, akkor küldenék fotót, hogy ez nagyon menő.
És itt nagyjából kiismerültek a funkciói.
És itt nagyjából kiismerültek.
Csak azért bosszantó nekem, mert nem tudom, vannak ilyen példák, vagy amit én egy személyesen láttam, és azt nagyon szerettem, az a Helsinki Városi Könyvtár, ami hát nem hangzik a világ legizgalmasabb dolgának, de az, hogy a tetőtéren van egy könyvtár, vagy a legfelső emeleten van egy könyvtár, az nem jelenti azt, hogy ez az egyetlen funkciója, mert alul a különböző szinteken a közösségi varrodától, az ingyen használható nyomdagépeken keresztül, coworking office-okon át, rengeteg funkció van, és rengeteg tér, ami egy közösségi térré teszi a könyvtárat, ami nem egy pláza mégiscsak, mert hogy nagyjából a plázát tudom elképzelni, mint közösségi tér, amit mostanában építettek, de hát itt meg nem vásárol az ember, hanem mindenféle dolgot akár ingyen igénybe vehet, és hogy erre törekvés nem történt sem ott, sem nagyon nem látok más esetekben se. Még a Magyar Zeneháza nagyon sok mindenre alkalmas, egyébként az abból a szempontból kifejezetten izgalmas, de hogy ez a fajta attitűd valahogy nem látom, hogy beszivárgott volna.
Hát ugye kevés épületről beszélünk tulajdonképpen, tehát amikor azt mondjuk, hogy milyen jelentős ilyen típusú kortárs landmark típusú épület született az elmúlt, nem tudom, 15-20 évben, akkor azért nem mondhatunk nagyon sokat. Ugye itt még egy dolgot azért mindenképp meg kell említeni, és ez a MOL torony, aminek az érkezése, hát szerintem az egyik legnagyobb tragédiája Budapest városépítészetének az elmúlt időszakból, mert hogy megtörte azt a tabut, hogy Budapest egy felhőkarcolómentes város. Ráadásul még azt a tabut is megtörte, hogyha felhőkarcolós várossá válik valamelyes Budapest, akkor az a történeti magból nem látható módon történjen. Tehát sajnos, hogy egy olyan helyre sikerült lerakni az első felhőkarcolót, ahol az a Dunai panorámában a belvárosból is számos pontról, például a Margit hídról markánsan megjelenik, vagy a Belgrád rakpartról. Az első felhő karcoló az kétféle hatással tud lenni a nemzeti tapasztalatok szerint. Az egyik, hogy annyira szörnyű, hogy nem építenek soha többet, vagy nem építenek legalább a központból látható módon többet. Erre van egy híres nemzetközi példa, ugye ez a Tour Montparnasse Párizsban, amit a 70-es években építettek föl, és hát annyira borzalmas, hogy utána 30 évig nem épült Párizsban felőkarcoló, és utána is csak a Défenszban jó távol a történelmi központtól. De ennél sajnos sokkal gyakoribb a másik példa, amire ugye ami átment mondjuk London, itt számos más város, ugye Bécsel is ez történt, hogy az első toronynak a megépítése az ledöntött egyfajta gátat, és akkor utána sorra jött a többi. Látszik, hogy Budapesten ugye kiépít felhőkarcolót, egy kvázi állami cég a MOL. Még azt látjuk ugye, hogy fog építeni valami felhőkarcoló szerűséget, ugye az MHB Bank az Árpád hídnál, ez ugye Mészáros Lőrinc, nem kell magyarázni, szintén gyakorlatilag egy monopól helyzetben lévő a vidéki takarékszövetkezetek egyesítésével létrejövő dolog. És a harmadik pedig valami rákos rendezőn, ahol az állam ösztökéli arra az idehívott külföldi befektetőt, hogy építs már rekorder felhőkarcolót. Nem a befektető mondja azt, hogy annyira értékes ez a terület, hogy én ide más nem is tudok építeni, csak felhőkarcolót, nem fordítva van. Ugye nagyot akarunk, nagyot akar a magyar kormányzat, azt mondja, hogy nekünk is felhőkarcoló kell, mert kicsinek érezzük magunkat, építs nekünk ide egy nagy felhőkarcolót. Tehát ez ettől torz, hogy nem egy szerves fejlődés hívja ezeket életre, hanem gyakorlatilag felülről.
Kértem, hogy beszéljünk egy kicsit emlékezetpolitika és építészet viszonyáról, így került ide a Turullal kapcsolatos hír. Hát említetted már például a parlamenttel szemben a Kossuth teret is, szerintem az is egy érdekes ebből a szempontból, hogy onnan például a Nagy Imre emléke, szobra hogyan lett eltávolítva. De miért pont a Turul? Persze nagyon jó története van, de miért pont ezt választottad?
Hát egyrészt azért, mert ez is aktuális most. Tehát most fent van ez a Turul kérdés. Megint fent van ez a Turul kérdés, ugye nagyon régóta, 2005 óta nem tud-e körül a szobor körül csillapodni ugye a tartósan az indulat, vagy úgy tűnik, hogy csillapodik egy pár évre, akár egy évtizedre, de aztán újra és újra felhorgad a probléma. Tehát látszik, hogy ez valami megoldatlan dolog itt emlékezetpolitikai szempontból Budapestben, Budapest testében, mint egy ilyen begyulladt szálka tulajdonképpen olyan, hogy együtt lehet vele élni, nem jó. Ki kéne húzni valahogy. És én tulajdonképpen ezért tettem erre egy javaslatot, nem gondolom, hogy bárki is megfontolja, de mégis megérheti ezt megtenni. Mert ugye én azt a javaslatot tettem nagyon egyszerűen összefoglalva, hogy a Turul veszítse el a II. Világháborús emlékmű jellegét. Nem alkalmas II. Világháborús emlékműnek ez a szimbólum, történelmi terheltség miatt. Legyen egy honfoglalás szimbólum, aminek alkalmas, és aminek van hagyománya a magyar képzőművészetben és a magyar emlékműállításban, és fájdalommentesen és problémamentesen és közszeretetnek örvendően vannak Turul emlékművek a honfoglalásnak állítva, például Tatabányán, és kerüljön fel ide a normafára, aminek két előnye is van szerintem. Az egyik az megint csak egy probléma megoldási előny, tehát hogy kerüljön el a Németvölgyi út 5 mellől, ami ugye a 12. kerület nyilasháza volt, és ami egyrészt kínzásoknak és kivégzéseknek volt a helyszíne, és ugye ott van mellette ez a szobor, más, aminek ugye, és ugye tudjuk, hogy a Turul szimbólumként a nyilasok intenzíven használták, másrészt pedig maga a 12. kerületnek a városi része, ugye a három leghírhettebb tömegmészárlásnak a helyszíne volt, ugye Kumpáter vezetésével ezek a kerületi nyilasok, ugye két kórházat és egy idős otthont mészároltak le. Tehát nem nagyon maradhat szerintem Turul szobor azon a környéken, ez az egyik dolog, de a másik dolog az egy pozitív dolog. Én nagyon fontosnak tartottam ezt a cikket úgy megírni, hogy azok is magukének érezhessék, akik számára a Turul mint szimbólum fontos és szeretik. Egyébként én magam is ilyen vagyok, én szeretem a Turult mint szimbólumot, én egy fontos magyar nemzeti szimbólumnak tartom. És azt gondolom, hogy a Turul jól érzi magát a hegytetőn a tapasztalatok szerint, tehát ez egy ilyen hegyi madár, vagy legalábbis azt mondom, hogy magaslati madár, tehát például a budai palotának a turulja is ott ül a Habsburg kapu kerítésének a szélén, egy jó magas pilléren, és tudtam, hogy senki nem utálja.
És érkezett erre visszajelzés, akár nem tudom, nemzeti érzelmű szélső jobboldali körökből megtalálta bárki azzal, hogy ez egy jó ötlet, nem jó ötlet?
Én azt gondolom, hogy erről nem őket kell meggyőzni elsősorban. Tehát vagy nehéz, tehát itt több minden összemosódik ebben. Tehát én nem gondolom, hogy azok, akik a Turulnak a védelmére úgymond most kivonultak, tehát értem ez alatt a Mi Hazánkot és Torockaiékat, én meg akarnám győzni arról, hogy ez egy jó ötlet. Egyszerűen azért, mert szerintem ők rossz szándékkal vannak ebben a vitában nagyrészt. Szerintem háromféle ember van ebben a vitában. Vannak emberek, akik számára a Turulnak az jelenléte ott, azon a helyen bántó. Elsősorban a második világháborús emlékek miatt. Szerintem ebben nekik alapvetően igazuk van, ez nem egy jó szimbólumot, és nem egy jó választás volt ezt ott elhelyezni. Vannak olyan emberek, akik ezeket az embereket bántani akarják, és abban lelik örömüket, hogy ez fájdalmat okoz. Én őket nem akarnám meggyőzni semmiről, mert nem gondolnám, hogy velük lehetne dőlőre jutni ez ügyben. És szerintem van nagyon sok ember, aki sem egyiket, sem másikat nem gondolja, hanem azt gondolja, hogy ez a szobor, ez lehet, hogy nem az igazi ott, de tulajdonképpen nem pontosan érti, hogy mi ezzel a probléma, és hogy miért van ezzel baj, hogyha egyébként más turulokkal nincsen baj. Én őket akarnám inkább megszólítani ezzel. Tehát én azt gondolom, hogy van egy olyan csendes többsége a magyar társadalomnak, vagy az egyetlen ilyen kérdésekről gondolkodni szerető embereknek, akik ezt a problémát egyszerűen szeretnék megoldani. Szeretnék azt, hogy ez a szobor, ez se fájdalmat ne okozzon senkinek, se ne is vesszen el, ne alázódjon meg. Tehát ez a szobor, ez nem azok közé, a szobrok közé tartozik, amiket szoborparkba kell száműzni, ez nem egy Stalin szobor, ez nem egy Hitler szobor. Nem szabad a Turult olyan módon elhelyezni, és ezt fontosnak tudom, hogy egyébként nagyon, én általában azt gondolom, hogy az emlékműveket még akkor sem, ha problémásak, de ha nem problémásak, akkor végképp nem nagyon szabad olyan módon elhelyezni, hogy megalázzuk őket. Ezek ilyen zavaros dolgok, amikben tulajdonképpen az van, hogy nem tudjuk a múlt különböző korszakait a maga helyén tisztelni, nem tudjuk azt mondani, hogy a történetnek ezek lezárt fejezetei, és ezekre a lezárt fejezetekkel én nem hadakozom, hanem elfogadom őket olyannak, amilyenek.
Borzasztó rosszak vagyunk ebben, azt látom.
Szóval, borzasztó rosszak.
A Turul is olyan, hogy még abban sem vagyok meggyőződve, hogy a Turul, mint olyan, egy ilyen konszenzuális magyar szimbóluma, vagy valami fajta identitás képzőelem. És ráadásul nem is csak azért, mert átment azon, amin átment a 30-as, 40-es években, és tulajdonképpen tényleg meggyalázta a Nyilaspárt azzal, hogy használta, mert nekem nem is ez jut eszembe, hanem a Magyar Gárda jut nekem eszembe. Az, hogy ezt a mai napig, meg most már marad Mi Hazánk, akik szintén így, ahogy mondod, valószínűleg direkt szándékosan bántani akarnak ezzel a szimbólummal. És még ráadásul behoznék egy negyedik kategóriát is ahhoz a háromhoz képest, amit mondtál, aminek mondjuk így jelen pillanatban a Lázár János, ő képviseli ezt, aki meg valamiért fricskaként ugye műemléknek nyilvánítja azt a valamit, hogy ne lehessen tovább bontani. Nem tudom, te rálátsz erre, hogy azon túl, hogy szívassuk az ellenzéki önkormányzatot, ezen túl szolgál-e bármit, vagy valami fajta érték van-e mögötte?
Hát szerintem ez ilyen troll politizálás.
Tehát ez
szerintem az, aminek látszik. Amit Lázár János az élet számtalan egyéb területén is mostanában gyakorolt, tehát hasonló megfontolások mentén telepíti éppen ugye egy Debrecen melletti autópálya csomópontba a közlekedési múzeumot, meg zár be olyan vasúti mellékvonalakat, amik egyébként használatban vannak, és amik fontosak voltak egy adott város, vidéki város, mondjuk Tiszaújváros vagy Komlónak a közlekedés szempontjából, vagy olyan vonalakat, amik mondjuk fontosak lehetnének határon átnyúló kapcsolatok újrateremtése szempontjából, hogy állítólag ő a vidék minisztere, hát nem tudom, hogy ez hogy jelenik meg ebben a gondolkodásban, de a jelennek meg a közelmúltnak sem az épületeit, sem az különösen nem a vitatott emlékműveit, azért nem szabad műemléki nyilvánítani, mert az időfaktor egyszerűen nem vonható ki a műemlékvédelemből. Tehát olyan nincs, tehát a műemlék fogalmához hozzátartozik az, hogy régi egyszerűen. Ez ennyire egyszerű dolog. Ami régi, az műemlék. Ami nem régi, ott nem tudjuk még, hogy értéke. Ugyanez a baj Makovecz Imre, főleg élete utolsó korszaka épületeinek műemlékké nyilvánítása, mondjuk a Stefaneum műemlékké nyilvánításával.
A műemléknek ugye az is egy, ha műemlék, ha nem, de hogy az épített hagyaték, mint olyan, annak a kezelése szerintem borzasztó izgalmas és fontos. És gondolok itt arra, hogy most Lázár János nyilván megkerülhetetlen lévén, hogy olyan minisztériumban van, amilyenben, de hogy ugye ott vannak a kastélyok, amiket ugye most szétdobál, és akkor lehet üzemeltetni, meg kvázi ingyen megkapni a kastélyt és üzemeltetni bármilyen formában. Ott van az ipari épített hagyatékunk, ami rengeteg alkalmat teremtene arra, hogy revitalizáljuk őket. Ez ugye annyit jelent, hogy valami fajta funkcióval feltölteni és átépíteni, amire szerintem rengeteg nagyon jó külföldi példa van, hogy hoznak létre kulturális központokat gyakorlatilag az ilyen területeken, de mégsem látom azt, hogy olyan nagyon-nagyon dübörögne ez az ipar.
Sok minden történt ez ügyben egyébként. Tehát szerintem nagyon ellentmondásos az épített örökség szempontjából az elmúlt másfél évtized, mert sokkal több minden történt, mint előtte hosszú ideig. Ezek egyszerűen azért is van, mert volt egy gazdaságilag felívelő periódus. Tehát a 2011-től 2019-ig ugye a magyar gazdaság kifejezetten jól teljesített, de Európai Uniós pénzek beáramlása különösen nagy volt. Az európai gazdaság is egyébként egy szárnyaló korszakot élt meg, amire rá tudott Magyarország kapcsolódni. Korábban az volt a jellemző a magyar műemlékvédelemre, hogy nagyon konzervatív módon működött. Ez korlátozta és egyben megszabta azt, hogy milyen típusú beavatkozások történtek, és kevés dolog történt őszintén szólva. Tehát kevés volt a pénz is, meg általában kevés volt a szándék is szerintem. És akkor csak úgy bedobódott a lovak közé a gyeplő, lett sok pénz, beszántották a hivatali szervezetet, és egy kicsit az történt, hogy mindent szabad csinálni, és semmi más nem dönti el, hogy milyen lesz az eredmény, csak a megbízónak a jó ízlése, meg az építésznek a jó ízlése.
Ha már felújítás, akkor itt van a harmadik hír is, ami pedig a Blaha Lujza térnek a felújítása. Ez nagyon érdekes nekem, mint Miskolcról, amikor mindig jöttem keletibe, akkor az volt nekem gyakorlatilag a város kapuja, hogy ez a Blaha Lujza tér, itt kezdődik a történet, és nagyon fájó volt, hogy egy szemétdomb volt éven keresztül. Miért ezt lehet tudni, hogy történhetett meg az, hogy a 70-es évek óta gyakorlatilag rohad ez az egész tér, és most sikerült végre csak felújítani?
Hát ez egy tök érdekes kérdés, amit mondasz, mert azt feszeget, hogy mi a Blaha. Mert hogy ez most már olyan, talán most kezd majd ilyen magától értetődővel válni, hogy ez egy tér. Aha. De hát ez nem egy tér, hanem egy történelmi esetlegességek sorozata. Ami úgy lett, hogy valami kereszteződés, ami kicsit nagyobb volt a szokásosnál, ott találkoztak valami utak, aztán onnan még kibombáztak valamit, aztán jöttek és leraktak rá egy parkolót, aztán a parkolót kivették belőle, és akkor most úgy itt vagyunk vele. Tehát a Blahát még mondjuk 1956-ban azt mondtad volna, hogy Blaha Lujza tér, akkor az emberek egész mást értettek alatta, mint ma.
Nem tudom, színházból kilépőd gyakorlatilag?
Pontosan, akkor ők a Nemzeti Színház előtti teret értették volna. Ez alap ott állt a Nemzeti Színház, egy fontos hely a városban, és előtte volt egy háromszögű tér, Tinódi Lantos Sebestyén szobrával, ami már rég nem állott, hanem a Népligetben búslakodik, meg a Korvin áruházzal, és egy kicsit még egy ilyen fura nyélszerűen hátra nyúlt a Szabad Népszékház irányába, aminek már szintén semmi nyoma, hanem az Európeum áll a helyén. Ezt értették volna a Blaha alatt. És aztán az történt, hogy a metró megépítése miatt kirobbantják innen a színházat a 60-as években, és hirtelen egybe nyílik ez a két platt. De nem találják ki senki, hogy nézzen ki, hanem mit csinálnak? Azt mondják, hogy hát úgyis egyre több az autó, akkor legyen egy parkoló a közepén. Egy kicsi park, azt már érzik a várostervezők, hogy az nem lenne rossz, meg egy nagy parkoló. Meg maradjanak meg ezek a keresztirányú utak, amik a Népszínház utcát ugye régen lehozták egészen a Rákóczi útig, a Korvin áruház oldala, vagy homlokzata előtt, stb. És ettől lett ez a fura zavaros tér, ami maga után vonta a nem tér létezésével azt is, hogy úgy érezted, hogy így nem áll össze az egész semmivé, és hogy ilyen tengés-lengésnek ad helyet a városban. És aztán ugye mi jön még erre rá, ugye a rendszerváltás krízise, a városi áruház műfaja mint olyan összeomlik, és akkor most vagyunk abban a fázisban, hogy ebből úgy kivakaródott, és ez a tér, ez megérte azt, hogy valaki meg elkezdjen teret csinálni belőle. Tehát most meg lehet ezt lépni, hogy kivenni az utakat, kivenni a parkolót, egységes felületeket teremteni, kicsit több zöldet vinni rá, de nem, a Blahából nyilván nem lesz park, tehát ez egy hülyeség volt, amikor mondjuk a propaganda média, emlékszem, Trombitás Kristóf ott állt a téren, egyszer éppen én is dolgoztam egy anyagon, és mentem ki, és állt Trombitás Kristóf a tér közepén, és arról magyarázott, hogy miért nincs itt park. Hát Kristóf azért nincs, mert itt átmegy több tízezer ember minden nap, úgyhogy nem tud park lenni, mert hogyha ide füvet teszel, akkor az ugye...
Hát az ugye nem beszélve arról, hogy akkor egy erdő lett oda téve, csak...
Ja, hát persze, rengeteg faj egyébként el lett ültetve, de a városi tér egyébként szerintem a városi térnek a minőségét nem a fák száma határozza meg, tehát ez nagyon jó dolog, hogyha egy téren vannak fák, de ez nem egy ilyen egyenes arányú függvény, hogy egy tér annál jobb, minél több fa van rajta. Ezzel együtt persze jó, ha egy téren vannak fák, Blahán több fa van, mint korábban volt, de az igazán jó nem ez. Az igazán jó az, hogy a budapesti terek rákfenéje az, hogy nem valódi terek, mert a valódi tér az úgy néz ki, hogy az épületből kilépek a térre. Uh-huh. Nem választja el egy úttest, meg egy parkolósáv, meg egy nem tudom micsoda, és nem a közepén van valami, amit nem lehet megközelíteni, hanem a tér és az épület együtt lélegzik. Az épület földszintje, annak a portáljai, azok kinyílnak a térre. Na most ilyen terek nincsenek Budapesten. Vannak persze a Vörösmarty tér ilyen, de döntően nincsenek. És itt ez megteremtődött azzal, hogy az egykori Népszínház utcának azt a kicsi szakaszát, amelyik ugye lejött ugye a Népszínház utca folytatásában a Rákóczi útra, azt megszüntették, és egyben nyitották, és mind az Európeum, mind a Korvin áruház előtt kinyílt a tér az épületek földszintjére.
Ráadásul ott van egy utca ugye a kettő között, és akkor el tud szabadulni a fantáziám, hogy akkor a Blahától, mit tudom én, akár egészen a Mikszáth térig egy ilyen besétálható valamit is lehet csinálni, vagy nem tudom, de nem tudom, hogy vannak ilyen tervek.
Hát ugye itt valószínűleg ilyen tervek nincsenek, de egyébként abszolút lehetne, és kéne is csinálni, tehát így lehet elindítani, az jó, hogy elindult. Uh-huh, tehát most azzal, hogy annak az utcának a nyitányát megcsinálták, azzal legalább a lehetőségét megteremtették ennek, és azáltal, hogy a másik oldalról pedig a Mikszáth tér felől a 8. önkormányzat egy elég jó szemléletű, korszerű szemléletű köztérkezelési gyakorlatot folytat, és Krúdi utcát, Mikszáth teret, stb. Humanizálták az elmúlt egy-két évben, azáltal Gutenberg teret, azáltal megvan potenciálisan szerintem a lehetősége annak, hogy a Blaha valóban a Palota negyed kapujává alakuljon át, és a Palota negyed ugye nagyon fontos szerepet fog betölteni Budapest életében a következő évtizedekben, azért, mert az lesz Budapest egyetemi negyed, az a budapesti kártya életen. Ugye oda települ a Pázmány, oda települt ugye a Református Egyetem egy része, ott van az eltett Reformkertnek a háta, ott van a Színművészeti Főiskolának néhány épülete, tehát olyan sűrűsödése van, ott van a Szabó Ervin könyvtár, amit egyetemisták használnak, olyan sűrűsödése van a felsőoktatási funkcióknak a Palota negyedben, amit nem tervezett senki, hanem ez tényleg szervesen jött létre, mindenféle esetleges döntések eredményeként. Iszonyú jó az egész, hogy ez létrejön, még egy picit ezt egyébként elég elhibázott Pázmány kampuszt is menti a szememben, hogy ilyen van. És akkor ez ki tud nyílni a Blahára ez az egyébként most is diák élettel teli nyüzsgő. És egyébként Budapesten szokatlanul jó hangulatú, mert kis utcás, kis teres, olyan típusú történeti szövetemből kicsit túl kevés van Budapesten.
Neked személy szerint melyik az a területe Budapestnek, ami a legvonzóbb, legjobban szeretett és akár legjobb potenciált rejti magában?
Hát én már itt érzem jól fönn magam a hegyen, az az igazság. Uh-huh. Tehát én lent lakom ugyan a városnak a belső részében, Erzsébet városnak a közepén, a Rottenbiller utca, Wesselényi utca környékén, és nem mondom, hogy nem szeretem azt a környéket, mert régóta lakom ott, meg ott is nőttem föl, meg már igazából a dédszüleim is ott éltek, tehát hogy van egy kötődésem ahhoz a környékhez, de határozottan azt érzem, hogy akár esténként, hogy mondjam, levegőt szívni, és kicsit kiszakadni a mindennapokból, én ide szeretek följönni, és azt, hogy van Budapesten egy hely, ahol akkorát lehet kirándulni, hogy az ember kimerül benne, és mondjuk elindul 10 órakor, és egy nagy hurak megtétele után visszaér, 18 órára, és közben nem hagyta el a város határt, és megtett 470 méter és 100 méter között egy egész komoly terepszint különbséget. Ez nem tudom, biztos vannak városok, amiben ez lehetséges, de az, hogy ez Budapesten ilyen mértékig lehetséges, és közben szolgáltatások vannak, és lángosos van, és réteses van, és siház van, és kávé van, és tömegközlekedés van, mindez tömegközlekedéssel jól megközelíthető, és kilátópontok vannak. Ez szerintem olyan kivételes értéke Budapestnek, hogy ez...
Életemben nem voltam még a Tabánon, úgyhogy most én örülök, hogy eljöttünk ide. Még egy kör?
Jakab, azt ugye tudod, hogy a Tabán az nem a Normafánál van?